Kerüljünk közelebb a matematikához, ennek egyik remek módja az, hogy olvasunk róla, mégpedig az Érintő elektronikus matematikai lapok cikkeiben. 10. évfolyamát kezdi az Érintő, mondom a honlap címét, ematlap.hu. Az online folyóiratban ismeretterjesztő írásokat olvashatunk a matematika tanításáról, tudományos eredményeiről, ipari és pénzügyi alkalmazásairól. Portrékat is találhatunk itt, sőt gondolkodásra ösztönző feladatokat is. Folytatjuk most a beszélgetést az Érintő felelős szerkesztőjével, Oláverával és főszerkesztőjével, Simon Péterrel.
Van egy legújabb rovatunk, ami csak 3 éves, talán most már körülbelül 3 éves, azt úgy hívják, hogy héttusa. Ebben feladatok vannak, érdekes feladatok vannak, nem nehezek. Vagy legalábbis mi azt gondoljuk, hogy nem nagyon nehezek, tehát megpróbáltunk egy ilyen alsó-középfokú szintet belőni, igen, de esetleg egy okos 8. osztályos is van olyan feladat, amit meg tud oldani, illetőleg hát vannak olyan érdeklődő nyugdíjasaink, akik nagyon szívesen oldogatnak meg ilyen feladatokat, ezek ilyen feladatbeküldős, tehát igazából semmi más nem kell neki beküldenie, csak a választ igen, nem, 1-2 vagy 32 a megoldás, és nem kérünk indoklást, de azért a legtöbben indokolják is a válaszaikat. Úgyhogy ezzel foglalkozik az egyik rovatszerkesztőnk, Róka Sándor, aki egyébként nagyon sok ismeretterjesztő könyvet írt már matematikából, és hát szeretnénk, hogyha ez is egy picikét nagyobb nézettségű lenne ez a rovat is.
Az volt az elképzelésünk, vagyis visszajelzést kértünk ilyen kérdőívekkel, és úgy mondták, hogy az ilyen érdekes, kis gondolkoztató egyszerű feladatok, amit ez nem kell előismeret, tehát akár egy középiskolás diák is meg tudja érteni, mi a kérdés, és meg is tudja válaszolni, de egy felnőttnek is érdekes, mert nem olyan nyilvánvaló. Akkor ilyenek legyenek, és a Róka Sándor ugye ő ebben nagy profi, és több könyve is van erről, hát nagyon érdekes és jópofa feladatot tud hozni, és akkor azt reméljük, hogy majd sokan ezt, tehát egyszerűen csak a matematika vagy a gondolkodás szeretetéért nézik, vagy megoldják a feladatokat.
Egyébként pedig olyan cikkünk is van több, ami a matematikai játékokról szól. Tehát ugye a tanárok is tudják, hogy nem a száraz egyenletekkel fogják elkezdeni a matematika megszerettetését, megpróbálnak játékosabban hozzáállni, és van egy csomó olyan játék, ami a gondolkodást fejleszti, ami logikára alapoz, és akkor ezeknek a matematikai hátterét be tudjuk mutatni.
A gyerekek annyira hozzá vannak nőve a játékokhoz a telefonjukon keresztül, hogy meg se lehet szólalni, hogyha valami játékos nem tudnak nekik mutatni, és valóban rengeteg van, és meglepődök mindig, hogy milyen jó ötletek vannak, amik játékosítják a matematikát is.
Nagyon tetszik a gazdagság rovat, tehát ugye a G betű középen, zárójelben van. Mennyire nyitott a világra az Érintő? Hogyan gyűjtik hozzá?
Nagyon nyitottak vagyunk, bár hogy mondjam, ez egy küzdelem, hogy elérjünk sokfelé. Mert azért, ahol egy cégben komolyan használnak matematikát, ott nem biztos, hogy arra ráérnek, hogy nekünk egy ismeretterjesztő cikket megírjanak, és ez egy kicsit a szerkesztőségnek egy munka, hogy meggyőzzünk olyanokat, akik nagyon komoly szinten matematikát használnak, és hogy valamit megosszanak abból, hogy ez hogy működik. Akár a cégnél valami olyan kutató jellegű részlegen dolgozó matematikus, aki érti ennek a hátterét, és amellett képes arra, hogy viszonylag mindennapi nyelven fogalmazza meg, ne a szaknyelvén. És hát ennek vannak biztos azért titkos részei is, főleg a pénzügyi cégeknél nagyon-nagyon sok matematikus dolgozik, nagyon sok pénzt is keresnek, mint hogy kiderül a statisztikákból, viszont hát azért ez nem minden publikus, hogy ez ilyen tőzsdei dolgok mögött levő matematikából, és hát egymással is versengenek. Budapesten is több komoly cég van, akik ezzel foglalkoznak, ők egymással is versengenek a piacon természetesen. És ebből is azért, amit lehet, szeretnénk megosztani, hogy hogyan használják a matematikát. Érdekes módon a legmodernebb és legnehezebb matematikát. Tehát nem arról van szó, hogy valami gyorsan tud számolni, vagy egy számítógép nagyon hamar ad össze számokat, vagy kiszámolja, hogy melyik részvény mennyibe kerül, hanem a matematikának a legelvontabb modern részeit használják, vagy alkalmazzák arra, hogy ilyen számításokat végezzenek. Ezek azért is nehezen megoszthatók, mert borzasztó sok előismeret kell. Tehát tipikusan egy egyetemista diák is, harmad, negyed, 4-5 éves korában éri el azt, hogy ott egyáltalán a munkahelyen megértse a kérdést, és ott hozzá tudjon szólni. Tehát erről népszerű módon írni már nem olyan egyszerű, pedig érdekes lenne, mert biztos sok fiatalnak is a figyelmét fel kell tenni, hogy ilyen érdekes matematikai kérdés, és összefüggésben áll mondjuk azzal a pénzügyi jellegű problémával.
Én ugye a tehetséggondozás felől indultam. A középiskolai matematika és fizikai lapok az olyan diákoknak szól, akik már valamit fölmutattak, tehát mondjuk indultak egy általános iskolás versenyen, és ott valamilyen sikerélményük lett. Magyarországon ennek nagy hagyományai vannak. Tehát általános iskolás versenyeken mostanában ezrek indulnak, 10 000-ek indulnak el, aztán vagy elér valamilyen eredményt, vagy nem, vagy megszereti egy kicsit, vagy nem. Hát ugye arról szól a dolog, hogy egy kicsit megszeressék a gyerekek a matematikát, és akkor én pedig olyan gyerekekkel találkoztam, akik aztán kiválasztódtak, és nagy versenyeken el tudtak indulni, meg nagy eredményeket tudtak elérni, és én valahol végigkövettem az ő útjukat, tehát először találkoztam velük középiskolás korukba, például a Pétert is én legelőször a középiskolai matematikai lapokban láttam meg, kisdiák fényképe ott volt a... Igen, igen, és aztán utána pedig most már azokból is nagy nevű matematikusok lettek, akik 30 évvel ezelőtt voltak diákok, most már ők is karriert csináltak.
A hallgatónak, akik esetleg nem találkoztak ezzel a feladatlappal, ezt havonta kapják a diákok,
ezt
és
havonta
megoldják,
kapják,
beküldik.
Igen. De nem csak feladatlap, tehát ebben vannak cikkek, uh-huh. vannak szintén érdekességek, és igen, ez egy olyan feladatbeküldő tulajdonképpen verseny, ami egész évben folyik, otthon kell megoldani a példákat, és utána be lehet küldeni a megoldásokat, és ebből egy verseny, nem is egy verseny van, hanem már nem is tudom, hogy hány, 10 sokféle verseny van. Az érintő is, meg a középiskolai matematikai és fizikai lapok is pályázatokból tudtunk mindig is pénzt szerezni, illetőleg hát ha voltak, akkor támogatóktól.
A verseny mellett talán kihangsúlyoznám azt, hogy az ember így megtanulja elő alázattal nézni a tudományt, tehát hogy van egy nehéz kérdés, és nem tudok rá rögtön válaszolni. És hogy akár napokig, én gyerekkoromban is így akár napokig gondolkoztam egy kérdésen, tehát nekem az nem furcsa, hogy egy matematikai kérdés az olyan, hogy akár hetekre vagy hónapokra leköti az embert, és pláne ha már van tapasztalata, akkor nem veszíti el a kedvét, hogy azért, mert holnap még nem lesz kész a megoldás, attól még holnap után talán kész lehet, és van, aki egy évig gondolkozik rajta, vagy egy... Ugye egy híres, mondjuk a Fermat-sejtés megoldásán valaki 7 évig gondolkozott. Azt, hogy az emberben egy ilyen kitartás legyen, és az alázat is, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és sok ember építette föl ezt az épületet, és én csak egy pici vagyok ebben. Ezt azért úgy át lehet érezni.
Mennyire van benne a versenyben az érintő? Úgy értem, hogy a tájékoztatási versenyben.
A célközönségünket, amikor meg akartuk határozni, akkor oda jutottunk, hogy hát szinte mindenki lehetne a mi célközönségünk, mert ugye első közelítésben tanárok, matematikusok, akkor jöhetnek a fizikusok, a kémikusok, az orvosok, ezek mind tanultak matematikát, vagy tanulnak egyetemisták. Jó, na akkor utána jött az, hogy igen, annak a diáknak a szülője, aki ilyen érdeklődésű, ő is beletartozik a körbe, mert ő is szeretne valamilyen érintőlegesen legalább tájékozódni a matematikáról, és akkor, ha már szülők ott vannak, akkor már azt mondom, hogy a fél társadalom benne van abba, akiket mi meg tudnánk szólítani, vagy meg szeretnénk szólítani. De hát a hírversenyben mi alapvetően nem tudunk beszállni, tehát az nyilvánvaló, már csak anyagi okokból sem, mert hogy nekünk nagyon-nagyon pici költségvetésünk van, tehát arra, hogy médiára költsünk, arra gyakorlatilag
meg
nem.
Mondjuk a legmatematikusabb, kiadják az Abel-díjat, mondjuk, ami egy ilyen Nobel-díj jellegű matematikai díj, az sem az érintő fogja először közölni, hanem valamelyik hírportál Magyarországon. Tehát ilyen értelemben nem szállunk be a versenybe. Most beszálltunk annyiban, hogy nem negyed évente jelenünk meg, hanem szinte folyamatosan, vagy mondjuk azt, hogy havonta, tehát gyakrabban kerülnek föl cikkek, de hát akkor sem egy-két órával, ugye itt komoly hírportálok úgy versenyeznek, hogy kiteszi föl a hírt, és ott egy óra is számít, nem egy nap, nem egy hét. Tehát ebben az értelemben nem is szándékozunk versenyben lenni. A látványban talán igen, tehát most, hogy megújult a felület, ennyiben benne vagyunk a versenyben, mert az látszik, hogy az ilyen jellegű dolgok azok változnak a világban, és ezt tudjuk követni, nem kell minden évben új honlapot csinálni, de néhány évente azért minden bizonnyal kell, vagy hogy a Facebookon jelen legyünk, vagy az Instagramon jelen legyünk.
Az Ábel díjról szóló hírről jutott eszembe, hogy viszont az érintőben benne van, hogy milyen élmény eljutni oda, ahol az Ábel díjat átadják a Nemzetközi Matematikai Olimpiára készülő diákoknak. Igen. És ugyanezzel szemben, vagy ugyanemellett dolga az az érintőnek, hogy a matematikus közösséget egyben tartsa?
Én azt gondolom, hogy igen, mindenképpen. Sőt, még azt mondanám, hogy van a matematika tanárok nagy közössége, van a matematikusoké, van az alkalmazott matematikusoké, ezek mind egy picikét más típusú emberek, és ezeket talán mind egybe tudja tartani, vagy össze tudja hozni az érintő, én abban reménykedem legalábbis, mert látják a másik oldalt is.
Most, amikor szó volt arra, hogy azok a szülők, akik esetleg nem értenek a matematikához, de a gyerek igen, és a Vera esetében ugye mindkét szülő matematikus. Ez nagyon érdekes, hogy beleszületni a matematikába, és akkor ezzel foglalkozni úgy, hogy közben nem kutat, vagy nem tanít, hanem tulajdonképpen átáll a másik oldalra, vagy hát egy másik nézőpontba.
Másik
vagy,
nézőpontba, ugye? Inkább azt mondanám, de még én is úgy vagyok vele, hogy nagyon elkötelezett vagyok a matematika iránt, és nem tudom a másik oldalról nézni még mindig sem a matematikusokat, sem a tanárokat, mert a papám volt, aki inkább matematikusnak mondható, a mamám megtanított. Igen, tehát vannak olyanok, akik beleszületnek. A Péter is egy ilyen családból származik, beleszületett a matematikus létbe, és vannak olyanok, akik meg teljesen kívülről esnek bele, tehát talán azért is jobb, hogyha mi ilyen szélesebb körben terjesztjük ezt a ismeretet, vagy egyáltalán azt, hogy a matematikát szeretni is lehet, mert az a helyzet, hogy mi szeretjük a matematikát, ellentétben sokakkal másokkal, és igazából én egész életemben megpróbáltam azt kitalálni, hogy hogyan lehet megszerettetni a gyerekekkel a matematikát. Még nem sikerült, az az igazság. Még nem sikerült, hát, de talán Péternek
biztos,
van.
Biztos recept azért nincsen erre. De én mindig meglepődök, talán mikor elkezdtük az érintőt Stipsic Andrással, akkor volt egy ilyen motivációnk is, hogy olyan sokszor halljuk, hogy valaki azt mondja, hogy ő mennyire nem szerette a matematikát.
Vagy fél tőle.
Vagy fél tőle, igen. Ami hát nem matematika hibája azért. Akkor gondoltuk, hogy azért annak is lehetne adni teret, hogy milyen sokan igen, milyen sokan szerették, és én ahogy így az érintő kapcsán nagyon sok emberrel találkoztam és beszéltem, meglepődtem, hogy sokan kimondják azt, hogy ők mennyire szerették. És akkor ez egy olyan jó érzés volt, hogy ez nem annyira ritka vagy szűk, vagy valami különleges fajhoz tartozom, hanem azért az embereknek egy komoly jelentős része szerette. Az most más, hogy a tanításban vagy az iskolában milyen érzése volt, de van egy szép matematikai kérdés, és azon öröm gondolkozni. Vagy a szudokut játszani a telefonon. Ugye? Hát az is végül is számokkal van gondolkozás, logika, tehát az önmagában örömet is tud okozni, hogy valamint gondolkozunk.
Legutóbb, amikor mi beszéltünk, akkor Vera megkapta a Magyar Tudományos Akadémia újságírói díját, és abban az interjúban, amit olvastam, én rácsodálkoztam arra, hogy milyen fantasztikus, hogy a matematika nagyjait ismeri, és hogy ez mennyire számít, hogy velük dolgozhatott.
Igen, igen. Az, hogy én találkoztam Erdős Pállal például, ez egy nagyon nagy dolognak tűnik ma. De akkor az egy természetes dolog volt, hát persze, hogy beszélgettünk, Erdős Pál bárkivel tudott beszélgetni.
Ott volt a Rényi Intézetben is lehet?
Nem, akkor nem még volt nem. Ott a Rényi nem? Intézetben, én külföldön találkoztam vele először, mert konferenciáról konferenciára járt, oda ment, ahova meghívták, egy szál bőröndel, és nagyon sok érdekes dolog van, amilyen nem pletyka, hanem inkább azt mondanám, hogy kis történetecskék, anekdoták, amelyek őróla szólnak, de tényleg az van, hogy hát ugye már az egyetemen az ember nagyon sok ismerettségre tett szert. Amikor én jártam egyetemre, akkor nálam egy korosztállyal idősebbek voltak a gyakorlatvezetőink. Tehát ő hozzájuk nagyon közel kerültünk, de közben láttunk olyan egyéniségeket is, mint Turán Pál, Császár Ákos, Csiszár Imre, ezek a nevek a matematikusoknak nagyon sokat mondanak. És 5 év alatt azért az ember nagyon bele tud ebbe a közegbe épülni, vagy legalábbis úgy érzi, hogy ő is valamennyire beletartozik, és utána pedig, amikor én a középiskolai matematikai és fizikai lapokhoz kerültem, akkor pedig úgy éreztem, hogy én túlzottan matematikus közegben vagyok, nekem a tanárok felé is nyitni kell, és akkor kezdtem el járni a Rácz László vándorgyűlésekre. Ezek évente vannak, és a Bolyai János Matematikai Társulat szervezi őket, most már immár. Hány éve, Péter?
Hát 60-nál több.
60-nál több évet, és akkor elkezdtem járni ezekre a vándorgyűlésekre, amik egyhetesek nyaranta a tanév befejezése után közvetlenül mindig más városba, azért vándorgyűlés mindig más városba rendezik. Na és akkor megismerkedtem azokkal a tanárokkal, akik a leglelkesebbek, azt mondhatnám. És akkor láttam, hogy vidéken milyen tanárok vannak, kik vannak, és akkor egy picikét más szemszögből néztem. Nagyon érdekes, hogy 5 napon keresztül tanárok tudnak egymásnak új dolgokat mutatni, meg új dolgokat mondani. Én nekem van egy olyan elképzelésem, ugye beszélgettünk a matematikáról és a zenéről. Én azt gondolom, hogy szinte minden mindenkit meg lehetne tanítani zenélni, vagy legalábbis énekelni, azt is, akinek botfüle van. Csak egy jó tanár kell hozzá, meg egy olyan motiváció, ami a gyerekre tudhatni. Ugyanezt gondolom a matematikáról is, hogy minden gyereket meg lehet tanítani matematikára, még azt is, aki nagyon botfülű a matematikához, nyilván nem ugyanazon a szinten, és nyilván vannak tehetségek, akik hirtelen kiválnak, tehát már 10-12 éves korban lehet látni egy gyerekről, hogy ő nagyon tehetséges zenében, ő nagyon tehetséges matematikában. Nem is tudok más két ilyen disziplinát mondani, ahol ennyire korán megmutatkozik a gyereknek a tehetsége. De érdekes módon ebben a kettőben igen, és mondom, tehát én valahogy abban a hitben vagyok, hogy tulajdonképpen megfelelő jó módszerekkel minden gyereket meg lehetne tanítani matematikára. Hát ehhez azért sok minden kellene.
Igen, most a Rényi módszertani csoportjában épp a felfedeztető matematika az, amin dolgoznak. Péter, nem beszéltünk még arról, hogy az ön másik élete, tehát amikor éppen nem az érintővel foglalkozik, az milyen?
Én az ELTE-n dolgozom a matematikai intézetben, elég sok évig voltam intézetvezető, igazgató is, most már egy kicsit abból visszább léptem, így közelebb kerülök újra a matematikai kutatásokhoz is, és nagyon szeretek matematikát tanítani. Azt gondolom, hogy ez fontos feladat, és nagyon sok örömmel jár. Itt elég hamar az ember lát visszajelzést, a csillogó szemeket az órán, hogyha vannak, az nagyon jó.
Mennyi időseket
van? Hát az egyetemen van, hogy első éveseket van, hogy már doktoranduszokat, és a doktori képzésben már ugye ott már kollégák tulajdonképpen. De mivel a matematikában a tehetség az elég fontos, már egy 18-19 éves hallgató is tulajdonképpen kolléga, mert olyasmik juthatnak eszébe, amik nekem soha eszembe nem jutottak. Tehát nagyon közel kerülünk gondolkodásban egymáshoz. A tapasztalat az persze különbözik, de nagyon kollegiális a matematikusok között a világ, és ez egy biztonsági érzet, amit sokan elmondhattak már, hogy egy olyan jó kis biztonságos vár, ahol mi vagyunk. Mondjuk az érintőben pont ezt is, a várkapuját egy kicsit nyitjuk ki, hogy ki is mehessünk, meg mások be is jöhessenek.
Mennyire kell azzal foglalkozni, hogy milyen trendek vannak a tudományos ismeretterjesztésben? Ezt azért is kérdezem, mert hogy szó volt róla, hogy megújult a lap, és én nekem például nagyon tetszettek azok a videók, amelyeket a Rényi elméleti matematikusairól készített az érintő még régen, szóval hogy ezek hihetetlen informatívak, nagyon emberközeliek. Erre van-e kapacitás az íráson kívül?
Az online felület az lehetővé teszi, hogy kis videók, vagy hangfelvételek, vagy animációk megjelenjenek, ami színesíti, meg érdekesebbé is teszi a közlendőnket, és hát mi is törekszünk arra, hogy ne csak olyan cikkek legyenek, amiben csak szöveg van, meg képletek vannak esetleg, sok képet szeretünk beletenni. Itt megint csak van egy anyagi korlátunk, gyengeségünk, mert nem igazán van rá kapacitás, meg nem igazán van rá anyagi forrás, hogy videókat készítsünk mondjuk olyan minőségben, amit tényleg érdemes föltenni, vagy ami megfelelne, de törekszünk rá, és hát azért vannak erre példák is, tehát például most az érintő és a Váltószögek podcast, ami a Bolyai Társulatnak egy nemrég indított podcastja, szinte ugyanazt a dolgot próbálja közvetíteni, sőt vannak olyan interjúalanyok benne, akik mind a két helyen szerepeltek, egyszer írásban, egyszer meg szóban.
Kísérletezünk, igen, a podcast formával, mert azért a Bolyai Társulatnál összeérnek így a szálak, hogy az most egy, mondjuk egy modernebb forma, és nagyon érdekes témák jöttek elő ott, ugye, mondjuk a borászok és a matematika, vagy egy püspök és a matematika, ilyen is volt. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes beszélgetések, mert a matematika tényleg mindenkit érint, és itt is előjön az, hogy van, akinek a matematika egy mumustárgy volt, van, aki meg nagyon szerette. Mert ő aztán végül is ilyen gazdasági gondolkodású ember lett, és pontosan ezt a rendszerezett, szisztematikus gondolkodást, ezt ő ott szívta föl magába, és ezt ő minden nap életébe használja. Tehát, hogy ez a fajta stílus ez van. A másik az animációk, amit Vera is említett, hogy azt hiszem, hogy a könyvek helyett az animáció nagyon hatékony lenne. Tehát az nekem az ilyen vízióm, hogy az összes matek könyvet meg lehetne csinálni animációban is. Tehát amikor tanítunk a táblánál, akkor már látom magam előtt, hogyha ezt egy jó animáció mutatja be, akkor a 10 perc helyett 2 perc alatt átmér az üzenet, mert én rengeteg szóval körbeírom, próbálom ábrázolni, és egy animációval nagyon gyorsan lehet átadni üzenetet, és most ez egy nagy kihívása, úgy az emberiségnek unblock ilyen nagy szavakkal, hogy nagyon sok minden információ van, és egy gyerek az nem tud mindent megnézni, és ahhoz, hogy a legfontosabbakat átadjuk neki, amire neki szüksége lehet, ahhoz a hagyományos módszerekkel szépen megyünk a tankönyvben, lapozunk következő oldalra, az már nem fog beleférni. Igen. És annyiféle technológia van, akik mondjuk nekünk az érintőnek a webes hátterét fejlesztik, az a cég, az foglalkozik is ilyen animáció gyártásával, akármilyen témában. Tehát gyönyörű mondjuk egy biológiai animáció, amikor belemennek a szívnek a belsejébe, és a telefont mozgatja, és akkor ott látja, hogy a szív hogyan dobog, és mi hogy megy. Ahelyett, hogy nekünk elmondta a biológiai tanárnő, hogy hát itt van a pitvar, meg a kamra, és azt mire, hát én soha nem képzeltem el.
Le volt rajzolva,
de én a rajzot nem értettem, és a feleségem érti, hogy ez hogy van. És ő ugyanazt a rajzot nézte a könyvben, hogy tudta abból megérteni, mert nekem abból nem jött le semmi. És egy gyönyörű animációban rögtön jön, és a matematikában ugyanígy, tehát rettentő sokat lehetne gyorsítani a tanításon, és mélyíteni, de ez rengeteg munka. Tehát egy animációt megcsinálni, az óriási munka. Ahhoz képest megírni egy tankönyvben 3 oldalt, az semmi. Az ember ahhoz van szokva, az könnyű.
Visszatérve arra, hogy tulajdonképpen aki matematikus szakot végzett, esetleg matematika tanári szakot végzett, azoknak a gondolkodása az egy picikét más, mint az átlag embereké, én azt gondolom. Tehát itt van egy különbség, mert én egész életemben mindig a miértet kerestem. Hogy az miért történik, annak mi van a hátterébe, mi lesz a következménye. Tehát egy logikus gondolkodást ad az, hogy az ember éveken át olyan problémákon gondolkodott, amivel aztán én például a további életemben nem foglalkoztam. De a mindennapi kihívások, akár egy közértben azt megnézni, hogy amikor azt mondják, hogy 10% engedményt adnak, akkor az most pontosan mit is jelent, ahhoz közelebb kerül az ember, és egy picit más oldalról látja, és nem csak a számok tekintetében, hanem minden más tekintetében, mert hát végül is éljük az életünket, állandó problémáink vannak, mindig meg kell oldani valamit, és akkor az, hogy ez a megoldás, ez egy jó megoldás legyen, ahhoz a matematikus gondolkodás az nagyon nagy segítség. Tehát igazából nem is az a fontos, hogy egy gyerek megtanulja a matematikát, hanem inkább az, hogy ezt a gondolkodást elsajátítsa, mert ez az egész életét át tudja hatni.
A könyvajánló rovatról még nem is beszéltünk, és azért ma már elképesztően izgalmas, tudományos tárgyú könyveket találni, remekül megírva.
Igen, és mi igyekszünk ebben a rovatban, nagyon jó rovat szerkesztőink vannak, akik nagyon követik, hogy ami megjelenik friss könyv, most is mondhatnánk szinte akár melyiket, akkor rögtön írnak recenziót róla. Tényleg meglepő, hogy mennyire sokszínű ez a világ. Tehát, hogy mennyiféle könyv meg tud jelenni, és mindegyik máshonnan ragadja meg a tudományt, vagy szűkebben a matematikát. Ezek szerintem mindegyik figyelemfelkeltő, akár felnőttnek, akár gyereknek, ugye, mert van olyan, hogy gyerekeknek szóló, vagy a programozásról, vagy mindenféle.
Igen, talán pont a könyvajánló az egyik rovat, ami a legkülönbözőbb irányokból érinti a matematikát, mert ezek a könyvek tényleg, van köztük olyan, ami nagyon matematikus könyv, viszont van köztük olyan, ami tényleg csak érdekesség, tényleg csak érinti a matematikát. Még valamit akartam mondani, a hírekről akartam beszélni, a hírek rovatról, mert az az egyik első rovatunk, hogy ott viszont olyan híreink vannak többségében, amik a leginkább a matematika tanári közösséget érintik. Aki nem matematika tanár, el se tudja képzelni, hogy mi minden történik a matematika környékén. Tehát, hogy ilyen verseny volt, olyan konferencia volt. A gyerekek, az olimpikonok, azok hogyan készülnek az olimpiára? Hát általában egy átlagos embert az utcán megkérdez, ezekről
nem is tud.
Fogalma nincsen. Igen. Fogalma nincsen. Tehát igazából ezek a hírek is, hiába a mi köreinknek a hírei, meg hát az is, hogy valaki ilyen-olyan díjat kapott, de hogyha erről egy kívülálló értesül, hogy ilyenek egyáltalán vannak, szerintem az is fontos. Azt fölfogni, hogy van egy olyan közösség, amelyik ezen dolgozik.
Az érintő elektronikus matematikai lapokról szólt a mai műsor, Olávera felelős szerkesztő és Simon Péter főszerkesztő volt a vendégem. 10. évfolyamát kezdte el az online folyóirat, amely a Bólyai János Matematikai Társulat kiadásában és a Rényi Matematikai Kutatóintézettel együttműködésben jelenik meg, hiszen a Rényi igazgatója Stipsic András a másik főszerkesztője az érintőnek. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is, olvassák az érintőt ematlap.hu. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallották.